Fel van olvasva az ige a Márk evangéliuma 16. fejezetéből a 9. verstől. Miután pedig Jézus a hét első napján kora reggel feltámadt, megjelent először a Magdalai Máriának, annak, akiből hét gonosz szellemet űzött ki. Ez pedig elment, és elmondta a hírt azoknak, akik ő mellette vagy körülötte voltak, és most gyászoltak és sírtak. Azért, amikor ezek meghallották, hogy ő él, és hogy megjelent neki, nem akarták elhinni. Erre fel leleplezte magát, megváltozott alakba kettőjüknek, miközben útnak indultak az országúton át. Ezek is elmentek, és elbeszélték a többieknek, de azok nekik sem hittek. Később azonban kinyilatkoztatta magát a 11-eknek, amikor az asztalnál ültek, és megdorgálta az ő hitetlenségüket és a szívük keménységét, mert nem tanúsítottak hitet azoknak, akik látták őt az ő feltámadása után. Akkor azt mondta nekik, menjetek el az egész világra, és hirdessétek az üdvösség üzenetét az egész teremtésnek. Aki hívővé lett és megkeresztelkedett, az meg lesz mentve. Aki pedig megmaradt az ő hitetlenségében, az el lesz kárhoztatva. Azoknak pedig, akik hitre jutottak, ezek a csodálatos jelek fogják követni. Az én nevemben kiűzik majd a gonosz szellemeket, új nyelveken fognak beszélni, kígyókat fognak felemelni, és ha valami halálos vagy mérgezőt isznak, az nem árt nekik. Betegekre teszik a kezüket, kézrátétellel imádkoznak a betegekért, és azok meggyógyulnak. Már most, miután az Úr Jézus beszélt hozzájuk, fel lett emeltetve a mennybe, és leült az Isten jobbjára. Ők pedig elindultak, és mindenütt prédikáltak, miközben az Úr közre működött, és megerősítette, vagy igazolta az ígét a jelek által, amelyek ennél fogva történtek. Hadd álljunk fel imádkozni. Mennyei Atyánk, a Te szent ígédet olvastuk most fel magunknak. Nem szeretnénk, ha a saját gondolatainkkal elmélkednénk róla, hanem egyedül csak azt akarjuk elhinni, amit Te megígértél, amire Te elkötelezted magad, és egy kéréssel fordulunk hozzád ebben a délutáni órában. Légy Te velünk, munkálkodj úgy, ahogy akkor munkálkodtál. Igazolt azt, hogy élsz, hogy Te vagy a feltámadott, és erősítsd meg a Te szavadat az azt kísérő jelekkel és csodákkal, mert Te ugyanaz vagy tegnap, ma és mindörökké. Kérlek, légy Te jelen, és szólj hozzánk, mi pedig hallani akarunk, neked adjuk a tiszteletet a Jézus nevében. Amen. Helyet foglalunk. Van néhány kérdés, amelyek válaszra várnak. Amint tudjátok, mindent meg akarunk tenni a magunk részéről, amit megtehetünk, hogy segítsünk egymásnak úgy, hogy senki ne maradjon híján Isten kegyelmének, hogy senki sem maradjon hátrányos helyzetben. Az első kérdés az, részt vehet-e egy olyan keresztény az úrvacsorában, aki még nincs megkeresztelve. Ez a kérdés nagyon jó, mert most éppen az úrvacsora előtt állunk. Erre csak annyit tudok mondani, hogy mindazok, akik elfogadták Jézus Krisztust az ő megváltójuknak, akik hajlandóak végigjárni vele az egész útat, és ez magában foglalja a bibliai keresztséget is, úgy van, hogy nem lehet elválasztani az egyik bibliai igazságot a másik bibliai igazságtól. Ugyanaz az Isten, aki megparancsolta, hogy menjetek el és hirdessétek az evangéliumot az egész teremtésnek, ugyanaz az Isten mondta, ugyanaz az Úr, aki hiszen és megkeresztelkedik, az üdvözüljön. Nem tehetjük az egyiket, miközben a másikat mellőzzük. Vagy elhisszük mindazt, amit Isten mondott, vagy nem fogjuk tudni elérni a célt. Ugyanakkor, ha egy olyan szeméről van szó, aki hajlandó megkeresztelkedni, de valamilyen oknál fogva még nem tudott megkeresztelkedni, akkor ez az ő lelkiismereti döntésén múlik, hogy részt vesz az úrvacsorában. Minden esetre egyértelműnek kell lennie, hogy nem akartok a magatok módján üdvözölni, hanem hogy hitet tanúsítotok Isten ígéjének úgy, ahogyan az első pünkösdi prédikációban elhangzott. Tartsatok bűnbánatot, és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztus nevére, a ti bűneitek bocsánatára. És így megkapjátok a Szent Szellem ajándékát. Ez az Isten rendelkezése az élő Isten gyülekezete számára, és Isten egyetlen szolgája, és egyetlen igazi keresztény sem térhet el ettől. Ehhez kell tartanunk magunkat, hogy üdvözülhessünk. Azt is reméljük, Istentől kifolyólag, hogy mindazok, akik hamisítatlanul őszinték, felmutatják a bűnbánat gyümölcsét, hogy nem csak elméletileg, vagy az eszükkel mondják azt, nos rendben, most már hiszek és alávetem magam a keresztségnek, hanem hogy létrejött volna egy szakítás, egy bűnbánat, egy belső megtérés, ami Istenünk kegyelme által. Különben megtörténhet velünk az is, hogy egy száraz bűnöst merítünk alá a vízbe, és egy átnedvesedettet emelünk ki újra. Nyilvánvalóan bizonyos kell legyen az, hogy aki Istennel szövetséget köt, az azt egy jó lelkiismerettel megkötheti, és ez magában foglalja azt is, hogy az Úr megajándékozott bennünket bűnbánattal és kegyelemmel, hogy könnyekkel és könyörgéssel megbánjuk bűneinket és vétkeinket. Én egészen nyíltan meg kell, hogy mondjam nektek, hogy én magam nem hiszek egy olyan megtérésben vagy bűnbánatban, amely belső összetörés nélkül vagy könnyek nélkül megy végbe. Nem segíthetek magamon, de nem hiszem, hogy ez lehetséges lenne. Én is tudom azt, hogy egy olyan korszakban élünk, amikor az embereknek azt mondják, emeljétek fel a kezeiteket, aztán azt mondják nekik, most már elfogadtátok Krisztust, és derűsen és vidáman távoznak, és egyáltalán nem is tudják, mit jelent a bűnbánat. Csak hogy ez volt az első esemény, amely bevezette az új szövetség kezdetét. Keresztelő János elkezdett prédikálni, tartsatok bűnbánatot, mert közzel érkezett a mennyeknek országa. Jézus Krisztus, ami Urunk, ugyanezekkel a szavakkal kezdte az ő munkáját, és Péter is ugyanezekkel a szavakkal kezdi. Tartsatok bűnbánatot! Ez a legelső. Nem ritkán kőkemény szívű emberekkel találkozunk, olyanokkal, akik jól tudnak bánni az ökleikkel. De ezek nem azok az emberek, akik megtapasztalták vagy átélték volna Istent. Miután megkaptuk a bárány jellegű sajátosságot, más lesz az életünk menete. Az első, a bűnbánatnak erényes gyümölcse, hogy felismerjük, elveszettek vagyunk az Úr nélkül, és csak egy út létezik a szabadulásra, mégpedig a Golgotai kereszten keresztül. A kiontott véren keresztül, hogy eljussunk az Úrhoz, hogy ő megbocsásson minden bűnt és minden vétket. Úgy, hogy bárki legyen az, aki részt akar venni az Úrvacsorában, annak hajlandónak kell lennie arra, hogy az egész útat megtegye Jézussal, a bűnbánaton át, a megtérésen, az újjászületésen, a szellemben való megkeresztelkedésben, a megtisztuláson, a megszentelődésen keresztül. Bármi is legyen az, hajlandónak kell lennünk megtenni. És természetesen a keresztség is része ennek. Most már rajtatok múlik, hogy mit kezdtek vele. A második kérdés pedig az, hogyan vagy kinek a közben járásával lett átvéve a kígyó magva az özönvíz által. Igazából nem tudom, hogy ez a kérdés mire alapozódik. Én csak azt tudom, hogy az özönvízik szószorosan létezett a kígyónak egy fizikai magja, és hogy az Úr Jézus a Máté 13-ban két magvetőről beszél, az egyik, aki a jó magot vetette, amelyek az Isten országának a fiai, az ellenség pedig elvetette utána azonnal a gonosz magot, amelyek a gonosznak a gyermekei. Ha napjainkban feltennénk magunknak bejárni a városokat és az országokat, és feltennénk a szemüveget, hogy lássuk, nos, ki legyen itt most a kígyó fizikai magva, hol kötnénk ki ezzel? Nos, ez egyáltalán nem lényeges. Ma arról van szó, hogy megkülönböztessük, hogy az Isten magva hiszi, és teljes szívéből elfogadja Isten igéjét, és annak megfelelően cselekszik, és az összes többiek képtelenek lesznek elhinni azt, amit az Úr mondott. Aztán itt van egy kérdés a Jelenések 13. fejezetének 17. versével kapcsolatosan, hogy mit jelent, vagy mi a magyarázata a fenefad bélyegének, és a vásárlásnak, és az eladásnak, vagy annak, hogy nem lehet sem megvenni, sem eladni. Esetleg elolvassuk ennek az ige szakasznak az összefüggését a Jelenések könyve 13. fejezetéből, az első verstől mindjárt a 10. versig. Az első fenevadról beszél, a 7 fejével, és a 10 szarvával, és a 10 királyi koronáról, és az Isten káromló nevekről, majd a 11. verstől, és ez a mi összefüggésünkhöz tartozik, amelyben a következőket olvashatjuk. A 11. vers. Továbbá láttam egy másik fenevadat, amely a földből jött fel, amelynek 2 szarva volt, akár a báránynak, de úgy beszélt, mint egy sárkány. És az első fenevad hatalmát gyakorolja, teljesen átfogóan annak a szeme láttára, és arra készteti a földet és annak lakóit, hogy imádják az első fenevadat, amelynek halálos sebe begyógyult. Nagy csodajeleket is végrehajt, úgyhogy még a tüzet is lehozza az égből a földre az emberek szeme láttára. És megtéveszti a föld lakosságát a ma csodajelek által, amelyeket a neki adott ajándék következtében az első fenevad szeme láttára véghez visz azáltal, hogy ráveszi a föld lakosságát, hogy egy képmást készítsenek annak a fenevadnak, amelyik magán viseli a kard sebét, és amely újjá élett abból. Az is megadatott neki, hogy életet kölcsönözzön vagy öntsön a fenevad képmásának, úgyhogy a fenevad képmása még beszélni is tudott, és azt is előidézte, hogy mindazok, akik nem imádták a fenevad képmását, azok megölessenek. Továbbá arra kényszerít mindenkit, a kicsiket és a nagyokat, a gazdagokat és a szegényeket, a szabadokat és a rabszolgákat, hogy egy bélyeget tegyenek a kezükre, a jobb kezükre, vagy karjukra, vagy a homlukukra. És senkinek sem legyen szabad venni, vagy eladni valamit is, aki nem viseli magán a fenevad bélyegét, nevezetesen a fenevad nevét, vagy annak nevének számát, a számértékét. Itt megmutatkozhat az igazi értelmi bölcsesség, a célra vezető zsenialitás. Aki intelligenciával rendelkezik, az számítsa ki a fenevad számát, mert az egy ember nevének a száma, és az ő száma 666. Ezzel összefüggésben a 15. verstől kezdve alaposan el kellene olvasni, hogy megértsük, hogy milyen összefüggésben kell, vagy lehet alkalmazni ezt az ige szakaszt. Itt az áll írva, hogy elő lett idézve, vagy kiváltotta azt, hogy mindazok, akik nem imádták a fenevad képmását, megölessenek. Most azonnal az első kérdés, vagy megállapítás. Ha ez az esemény, az elragadtatás előtt kellene megtörténnie, vagy bekövetkeznie, akkor az lenne a következménye, hogy a Jézus Krisztus visszajövetelekor senki sem lenne életben azok közül, akik elragadtatnak. Igaz-e, vagy sem? Most pedig eljutunk a második ige szakaszhoz, a Tesalonikai levélből. Pál apostol nagyon egyértelműen írja, mi, akik élünk és megmaradunk az Úr megjelenéséig, vagy megérkezéséig. Ezzel tehát nyilván azt mondja, hogy a mennyasszony lelkek még életben lesznek az utolsó időben, tehát lesznek olyan emberek, akik még élnek abban az időben, akik az elragadtatáshoz tartoznak, amikor ezek az események meg fognak történni. Ezért mondhatjuk az Isten ígéjének bizonyosságával, hogy ennek a dolognak az alkalmazása vagy bevetése az elragadtatás után fog bekövetkezni, és nem az elragadtatás előtt. Tehát a kontextusban egyben kell látnunk, és meg is kell értenünk. Itt szó szerint ez áll írva, úgy, hogy a fenevad képmása még beszélt is, és azt is előidézte, hogy mindazok, akik nem imádták a fenevad képmását, megölessenek. Ha ez az esemény az elragadtatás előtt kellene megtörténnie, e szerint az íge szerint mindannyian nem lennénk már életben, amikor Jézus eljön. Ugye így van, vagy sem? Vagy van-e valaki itt, aki akkor mégis hajlandó lenne a fenevad képmását imádni? De semmiképpen sem. Tehát ez azt eredményezné, hogy mi mindannyian mártír halált halnánk. És akkor megszűnne ez az írás, amelyben az van írva, hogy mindazok, akik élnek és megmaradnak. Pál apostol szó szerint írja, hadd olvassuk el mégis, hogy tudjuk, hogy megvan írva az Isten ígéjében. Az első Tesalonika 4. fejezetében a 13. verstől kezdve. Első Tesalonika 4. Itt az áll a 13. verstől. Azért nem akarunk bizonytalanságban hagyni benneteket, szeretett testvéreim, az elaludtakat vagy a hazamenteket illetően, hogy ne kelljen szoronganatok, mint másoknak, akiknek nincs reménységük, mert amilyen bizonyossággal hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, épp olyan bizonyossággal fogja Isten az elaludtakat is vele együtt, ugyanazon a módon önmagával egyesíteni Jézuson keresztül. Mert ezt az Úr szavának az alapján, annak értelmében mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk, és akik megmaradunk az Úr megjelenéséig, vagy visszajöveteleig. Észreveszitek-e? Pál apostol azt mondja itt, mert ezt az Úr szavának az alapján, annak értelmében mondjuk, nem valamilyen saját véleményetek vagy értelmezésetek alapján, hanem az Úr szavának az alapján. Mi, akik élünk, és akik megmaradunk az Úr megjelenéseik vagy visszajöveteleik, nem fogunk semmi előnyben lenni az elhunytakkal szemben. mert maga az Úr, mert mihelyt felhangzik az ő ébresztői kiáltása, mihelyt elhangzik a főangyal szava, és mihelyt megszólal az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállani a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban meghaltak, vagy a Krisztusban elaludtak. Ezután mi, akik még élünk és megmaradtunk. Tehát azonnal azután, mi, akik élünk, még élünk, ez az ége szakasz az időben ihletés által adatott és íródott le erre az időre, hogy összehasonlíthassuk az írás több más helyeit is, amelyek az utolsó időkről mondanak valamit. Összevessük azzal, ami még meg van írva. Én azt hiszem, hogy mindezt helyesen felfogtuk, illetve megértettük. Azonnal azután mi, akik még élünk és megmaradtunk, velünk együtt elragadtatunk a felhőkön az Úr elébe, a levegőben, és akkor örökre egyesítve leszünk az Úrral. Vagy attól a pillanattól fogva, örökre egyesítve leszünk az Úrral. Így tehát vigasztaljátok egymás között magatokat ezekkel a szavakkal. Ez azonban még nem jelenti azt, hogy a mennyasszony gyülekezet ideje üldöztetések nélkül fog lezajlani. Ezt senki sem zárhatja ki, és én egyáltalán nem tartok semmit semmilyen értelmezésekről. Nekem csak azt kell olvasnom, hirdetnem és hinnem, ami feketén-fehéren meg lett írva a Szentírásban. Hogy a részletekben hogyan fog az idő lezajlani, hogy egyikünk sem tudja felmérni, vagy megmondani sem. De egy dolog mégis fontos, hogy mi, akik élünk és megmaradunk, át legyünk alakítva, és erre fordítjuk az összes figyelmünket, hogy méltónak találtassunk arra, hogy azon a napon bekövetkezzen rajtunk személyesen is az átalakulás, és aztán azokkal együtt elragadtassunk, akik elaludtak, és akik annak idején aztán feltámadnak, hogy együttesen az Úr elé legyünk ragadtatva a levegőben. Amennyiben ezt tudjuk, és szilárdan ragaszkodunk, illetve kitartunk emelet, és készen létben állunk, akkor jön, aminek jönnie kell. Legyen az üldözés, legyen az nyomorúság, bármi legyen az, ami jön, semmi sem választhat el bennünket Isten szeretetétől, amely kiöntetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által. Én ezt már többször is elmondtam. Legyen az bármi, ami egy hívő ember életében történik, az csak közelebb hozhatja őt Istenhez. Semmi sem távolíthat el minket Istentől. És ha valaki azt mondja, ez és az a hibás ezért vagy azért, hogy eltávolodtam Istentől, semmi és senki sem hibáztatható. Te magad vagy a hibás, ha nem vagy elég közel az Úrhoz, mert ő mindannyiunkhoz közel van, és meg akar áldani minket az ő kegyelmének gazdagságából. Pál apostol azt írja, Róma 8.38, sem magasságok, sem mélységek, sem jelenvalók, sem jövendők, sem hóhírbalta, sem éjség, sem nyomorúság, semmi sem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely ami Urunk Jézus Krisztusunkban van. És ha mi ő benne vagyunk, akkor Isten teljes szeretetében el vagyunk rejtve. És ha Isten szeretetében el vagyunk rejtve, akkor meg van írva, a szeretet hosszú tűrő, nem hevül neki semminek felgerjedten, nem viselkedik illetlenül, mindent elvisel, mindent eltűr, elfogadja a tanácsot, megmondani. Na, ki az, aki ma még elfogadja egyszerűen valakinek a tanácsát? De hiszen mi mindannyian készségesen és azonnal megmondjuk a fele barátunk a saját meglátásainkat. Ó, de hiszen már is ott vannak a szavak a nyelvükön, nem is a nyelv elején, a nyelvünk végén már ott van minden szó, amit a másiknak ugye meg szeretnénk mondani. Sőt, még azt is hajlandóak vagyunk elhinni, hogy küldetésünk is van hozzá. Bizony vannak olyan emberek, akiknél mindig ott van a megbízás, bármi jön vagy megy. Ők mindig meg vannak bízva azzal, hogy rendre utasítsák és megfegyelmezzék a másikat. Akár megfelelő az alkalom, akár alkalmatlan az idő, akkor is megteszi. De ha valaki őket szembesíti valamivel is, akkor az egész hordó felrobban. Akkor már is létrejött egy robbanás. Légdinamitával voltak telve, és nem Szent Szellemmel. És ez az, amire mindannyiunknak figyelnünk kell. Nagyon-nagyon alaposan meg kell vizsgálnunk, hogy a saját kezdeményezésünkre, a saját önigazságunk motivál-e bennünket valamire. Vagy az Isten szeretete az, ami késztet bennünket valamit megtenni. Természetesen nagyon gyorsan azzal is lehet érvelni, hogy Jézus ugyan felmutatta az embereknek a negatív oldalaikat. Én megmondom nektek, hogy mit tett az Úr Jézus. Ő sírt Jeruzsálem felett. Ha pedig nem tudunk sírni azon az állapoton, amelyben mi magunk és Isten egész népe van, akkor semmi jogunk sincs arra, hogy bárkit is intsünk, bárkire is rámutassunk. Mi mindannyian intéseket akarunk adni, de úgy felülről lefele, úgy igazából felülről lefelő, és az ilyen jellegű intelem nem lesz képes gyümölcsöt teremni senkinél. Minden bizonnyal én magam már sok embert intettem, és Isten kegyelmét élveztem ennél fogva, hogy ezt szeretetben megtehettem. És minden alkalommal el lett fogadva, és azt hiszem, erre oda kell figyelnünk. Ha például látunk egy testvérnőt, akinek a haja még mindig túl rövid, az nem azt jelenti, hogy oda kell menni, és valami megbántó dolgot tenni vagy mondani, hanem az Úrra kell bízni a dolgot. És megmondom nektek, ahogy azt hiszem, ma reggel magam is elmondtam, amennyiben nem bízzuk Isten munkáját maga Istenre, akkor az egész csak egy görcsös emberi erőfeszítés lesz, és egy képmutatóan kegyeskedő, látszatkeltő fuserálás. Itt nem akarunk magunk elvégezni valamit is, és intelmet sem akarunk gyakorolni, hanem hagyjuk, hogy a Szent Szellem vegy át az intelmet, ne a mi szavainkkal, hanem Isten szavaival. Legyen a Szent Szellem az oktató, nem az én szavaimmal, vagy a ti szavaitokkal, hanem Isten szavával. A Szent Szellem legyen az, amely felismerésben részesítsen, de nem az én felismerésem, és nem a ti felismerésetekben, hanem Jézus Krisztus felismerésében, Isten igének a felismerésében. És akkor mindannyian nagyon meg vagyunk elégedve magunkkal, Istennel és egymással is. És már nem marad senki, akinek lenne valami mondani valója a másiknak, hanem az Úrnak volt, és van mondani valója mindannyiunknak. És ez kieszközli bennünk azt, hogy megalázkodunk és engedelmeskedünk. Vannak dolgok, amelyek azonnal szemet szúrnak, és ezeket az intelmeket bárki is megfogalmazhatná. De mennyi olyan dolog van, ami el van, vagy elmarad rejtve az emberi szem elől, de mégsem helyén való Isten szemében. Nos, ki legyen az, aki ez esetben elmarasztal? Nézzétek, és a végeredmény az lesz, hogy csak a Szent Szellem képes figyelmeztetni vagy inteni. És azt hiszem, újra és újra hallottuk, különösen a Branham testvér prédikációin keresztül, hogy Isten mire fektetett különös hangsúlyt ezekben az utolsó időkben. Ja, hogy mi, mint Isten gyermekei, ne igazodjunk ehhez a világhoz, hanem a Szent Szellem fegyelmezése és vezetése alatt valósuljon meg bennünk az, ami Isten ígéjében meg van írva. De hiszen meglehetősen sok prédikációt lefordítottunk. Azokban elég sok minden áll minden testvér és minden testvérnő számára, ha csak hagyjuk, hogy a Szent Szellem szóljon hozzánk. De még ez esetben is türelmeseknek kell lennünk egymással. Valakinek azonnal kinyilatkoztat a szellem valamit, és az Úr nem állja útját azonnal a testvérnek vagy a testvérnőnek, úgy van, hogy Isten ígéje és az ő szelleme azonnal hatást kell gyakoroljon ránk. Aztán vannak más testvérek, akiknél késleltetve kapnak szikrát vagy gyulladást. De ezt az egyet megmondom nektek. Bárki legyen az, aki Isten ígéjének a hangzása alá érkezett, akár korai, akár késői lesz a fellángolás, de a begyulladás megragadja őt, és ez az, ami számít. Ne legyen az, hogy elkezdjük tolni a szekeret csak azért, mert nem működik az előgyújtás. Várjátok csak ki, és meglátjátok, hogy Isten mindent mozgásba fog hozni. Elvégre nekünk is volt elég időnk, hogy magunktól felkészüljünk tenni valamit, ha tudtunk volna. És vajon meg tudtuk-e tenni? Nem boldogultunk sem önmagunkkal, sem másokkal. De azt mondhatom, hogy Isten mindannyiunkkal el fogja érni az ő célját. Ő részesíteni fog abban, hogy az ő szelleme kormányozzon bennünket, és eléri mindannyiunkkal az ő kitűzött célját. Ebben annyira biztos vagyok, mint amennyire biztos, hogy az ő szavát eljuttatta és közhírré tette ebben az időben, hogy mindazok, akik hisznek benne, megigazulhassanak és felkészülhessenek az ő visszajövetelének dicsőséges napjára is. Mi már nem ismerünk senkit a húsvértest szerint. Nem azért jövünk ide, hogy megállapítsuk, hogy már most egy szó mennyire pontosan lett lefordítva a fordítás által. Nem azért jövünk ide, hogy találjunk valamit, amiben ugyevár beleköthetünk, hogy feltartóztasson bennünket. A megtorpanás még senkinek sem segített. Amire szükségünk van, az az, hogy eltávolítsunk mindent az útból, hogy a maradványok ne tudjanak többé megállítani minket, hanem hogy szabadjára legyünk téve tőlük, feloldódjunk tőlük. Természetesen érthető, ha eljönnek a testvérek, és joguk van kritikusaknak is lenni. De mégis szeretnénk figyelmeztetni, és ezt megengedhetem magamnak, mert őszintén értem, szeretnék figyelmeztetni abban, ha már kritikát gyakorolunk, akkor kezdjük el az önkritikával. És ha már bírálatot kell tenni, akkor kezdjük el az önbírálattal. És akkor egyáltalán nem jutunk el messzire, ugye? Akkor egyáltalán nem jutunk el messzire. Mert Isten jelenlétében meg fog kelleni állnunk. És azt kell mondanunk, Uram, a te kezed erősen, ólom súllyal rám nehezedik, úgy, hogy nem bírom tovább elviselni, és életnedvem csak nem elfogy, és minden csontjaim elsorvadnak. Mikor jössz a megmentésemre, és akkor meg fog történni. Amint már előzőleg is mondtam, Jézus sírva fakadt Jeruzsálem felett. Amennyiben nem érint a helyzet, valakinek a helyzete könnyekig minket. És Pál apostol azt mondja, még egyszer és újra fájdalmak között kell megszüljelek benneteket. És azt mondja, hogy könnyek közt szolgáltam közöttetek éveken át, és azt kívántam, hogy egy tiszta szűzet vezessek Krisztushoz. De majd azt mondja, sok fegyelmezőitek vannak ugyan, de kevés atyátok. Fegyelmezők, ha sor kerülne rá, nem tudom, ítélje meg Isten a helyzetet. Én nem vagyok abban a helyzetben, hogy ezt megtehessem, de valószínűleg itt is találnánk jó néhányat. De fegyelmezőkre nincs semmi szükségünk. Nekünk atyákra van szükségünk a Krisztusban. Isten által küldött tanítókra. A köznép már túl sok verést kapott, és túl sok fenyítést hallott, úgyhogy most olajra van szükség a sebekre, és a vigasztalás szavaira, a buzdítás szavaira, és a felépítés szavaira. Ez az, amire most szükségünk van ebben az időben. És ne arra törekedjünk, hogy fegyelmezők akarjunk lenni. Az persze nagyon könnyű. A pálcát venni, az ugyebár úgy mindig kéznél van. Jól lehet még elrejtetten, de mégis magunknál tartjuk, hogy azonnal kézügynél legyen. Nem, hadd vessünk véget ezeknek a dolgoknak, amit nem Isten végez el rajtunk, az megoldatlan marad. És ezért hadd hozza ő létre a módosítást, a változást rajtunk. Testvérek és testvérnők, én újból szembe akarok nézni az én Istenemmel, és azt akarom mondani, Uram, vegyél engem a te szent szellemet fegyelmezése és vezetése alá. Serkents és tanácsolj engem a te ígéd által, téríts észhez engem, taníts meg engem, hiszen tudjátok, milyen könnyű arra következtetésre jutni, hogy másokat tanítanunk kell. De mindenek előtt el kell fogadnunk a tanítást Istentől. Ők mindannyian Istentől kapnak, vagy lesznek tanítatva, mondja az írás. És akkor nincs különbség a tanításban, akkor mindannyian ugyanazt a szellemi nyelvet beszélünk, akkor mindannyiunkban ugyanaz a szeretet van, ugyanaz a felismerés és ugyanaz a tanítás, amiben állunk. Miért? Mert mindannyian alárendeltük magunkat a fejnek. Nem az egyik tag rendeli magát alá másiknak, hanem minden egyes tag. A fejnek lett vagy van alárendelve. Márpedig a gyülekezet feje, nem a fegyelmezők, a gyülekezet feje Jézus Krisztus, ami Urunk. És ő bőségesen gyakorol fegyelmet, de bőséges megbocsátást is gyakorol. Nála mindkettő megtalálható. Nálunk inkább a fegyelem van megbocsátás nélkül. Fegyelmezünk a szeretetlenségben. Az Úr fegyelmet gyakorol sok megbocsátással és rengeteg szeretettel, és ezért nincs senkinek a bántására, amikor ő megfenyít minket. De amikor mi megfenyítjük egymást, az nagyon is fáj, és megsebez. A mi Istenünk, aki elkezdte az ő művét, ő be is fogja fejezni, az ő eljövetelének dicsőséges napjára. Most pedig szeretnénk áttérni az úrvacsorával kapcsolatos részre, és szeretnék néhány szót mondani az úrvacsoráról és a lábmosásról is az Úr segítségével. Mindannyian ismerjük az úrvacsorát, vagy az úrvacsorával kapcsolatos összefüggéseket. Ezt többé-kevésbé mindenki ismeri, aki keresztény, bármilyen formában is legyen az. Szeretném felolvasni az 1. Korintus 11. fejezetéből a 23. versétől a szavakat. Mert én a magam részéről úgy vettem át az Úrtól, úgy lettem értesítve róla, ahogyan át is adtam nektek. Az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret. Elmondta a hálaadó imádságot, és megtörte a kenyeret, és ezt mondta, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, vagy odaadatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is az étkezés után, ezt mondván, ez a pohár az új szövetség az én véremben, vagy az én vérem által, ezt cselekedjétek valahányszor, csak isszátok, vagy isztok belőle az én emlékezetemre. Mert valahányszor esztek ebből a kenyérből, és isztok a kehelyből, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön újra. Ezért, aki méltatlanul eszi a kenyeret, vagy issza az Úr kelyhét, az Úr teste és vére ellen vétkezik. Vizsgálja meg tehát mindenki önmagát. És csak azután egyék először a kenyérből, és igyék a kehelyből. Mert aki eszik és iszik, az evéssel és ivással Isten ítéletet vagy büntetést okoz magának, ha nem különbözteti meg az Úr testét. Ezért, vagy ebből kifolyólag vannak nagy számban közületek olyanok, akik gyengék és betegek, és olyan sokan elaludtak már. Ha viszont önmagunkkal szemben ítélkezésbe megvizsgálnánk önmagunkat, vagy ítélkezésbe bocsátkoznánk, akkor nem kapnánk büntető ítéletet. Eddig Istennek ez a drága és szent ígéje. Különösen annak a kifejtése, amelyben a következő mondat olvasható. Vizsgálja meg azért ki önmagát, és azután a mondat, de ha önmagunkkal ítélkeznénk, önmagunkon bíráskodnánk, nem egymással, hanem önmagunkkal szembeállni, szállni, akkor Isten ítélete többé nem sújtana bennünket. Szeretett testvéreim és testvérnők, tisztelt barátaim, mi nem képezzük itt a farizeusok gyülekezetét, akik a rosszat látják a fele barátunkban, vagy az embertársunkban, hanem egy olyan gyülekezet vagyunk, akik Isten színe előtt állunk, ahol mindenkinek meg kell vizsgálnia önmagát, amelynél fogva mindenki önmagával bocsátkozik ítéletbe, és kegyelemért és bűnbocsánatért könyörög Istenhez. Nem láthatjuk a szálkát a testvérünk szemében, mielőtt nem vagyunk tisztában azzal, hogy a mi szemünkben egy gerenda van, ugyebár. Először is meg kell szabadulnunk a saját gerendánktól, hogy képesek legyünk meglátni a testvér szálkáját. Tisztában vagyunk ugyanazzal, hogy Isten ezekben az utolsó időkben el akarja érni az ő célját az ő népével. Nem egy önigazult gyülekezetet akar, hanem egy megigazított gyülekezetet a bárányvére által, a Jézus Krisztusban, az élő Isten fiában vetett hit által, a Golgotai áldozat által megigazítottan. Nos, ez az a gyülekezet, amelyet Jézus szem előtt tartott, amikor ezt mondta, én magam fogom építeni az én gyülekezetemet, vagy én magam akarom építeni az én gyülekezetemet. Nem egy olyan gyülekezetet, amelyet emberek építenek, hanem azt mondta, én magam akarom építeni az én gyülekezetemet, és a pokol kapui sem fogják azt legyőzni. Micsoda végasztaló szavak! Jézus maga építi az ő gyülekezetét, és mi abban az időben élünk, amelyben ez az isteni építő munka a befejezéséhez közeledik. Amikor a zárókövet kell elhelyezni az építmény tetejére a kiáltás kíséretében, dicsőség és hódolat neki. Ó, milyen csodálatos, hogy Isten ilyen mélyen és erőteljesen kinyilatkoztatta nekünk az üdvösség tervét. Én mondom nektek, aki valóban Isten jelenlétében lép, az ő színe előtt szelé áll, úgy jár, mint Ézsás próféta, és azt mondja, Uram, egy fertőzött ember vagyok, egy tisztátalan ajkú ember vagyok, és egy tisztátalan ajkú nép között is lakok. Sokan mondják ugyan, hogy volt egy találkozásuk Istennel, és aztán csak a mások tisztátalan ajkairól beszélnek majd. Akinek volt egy találkozása Istennel, az felkiált, én, Uram, én vagyok az az ember, nem a testvérem, nem a testvérnő, hanem én vagyok az a tisztátalan ajkú ember. Úgy kiált fel, mint Péter, Uram, nem vagyok méltó arra, hogy a házamba jöjj. Vagy akárki is volt az, ez a hozzáállás lesz a szívünkben. Senki ne gondolja magában, hogyha elhisszük azt, amit Isten erre az időre kinyilatkoztatott, akkor ezzel elmegyünk, és megúszunk az Istennel való tapasztalatok nélkül, éppen ellenkezőleg. Az Isten által kinyilatkoztatott íge vezet el bennünket az Istennel való mélységes tapasztalatokba. Az íge nem vezet el Isten mellőzéséhez. Az íge oda vezet minket Istenhez, hogy ő kegyelmesen kinyilatkoztathassa magát nekünk. Itt azt mondja nekünk Isten ígéje, de mindenki vizsgálja meg önmagát, és azután egyék. Ezen a helyen és ebben a pontban kezdettől fogva úgy kezeltük a dolgot, hogy mind a mai napig nem mentünk oda senkihez, és nem koppintottunk a vállára, és mondtuk neki, neked nem kellene részt venned az úrvacsorában. Nem, itt azt mondja Isten ígéje, hanem mindenki vizsgálja meg saját magát, és azután egyék. Nekünk csak útalással kell lennünk arra, hogy ez a vizsgálat Isten ígéje alapján be kell következzen. és hogy Isten ígéje legyen az alkalmazott mérce, hogy engedelmesek vagyunk-e, vagy követjük az Urat, vagy bármi is legyen a helyzet, a feltett kérdésre, tehát a feltett kérdést már megválaszolták mindazok, akik megtapasztalták és átélték Jézus Krisztust, mint Isten bárányát, aki magára vette és elhordozta az ő bűneiket, akik feltekintettek a keresztre, és könnyes szemmel, bűnbánattal és vezekléssel elmondhatták, Uram, mindezt én érettem, elszenvedted. Mindezt az én bűneimért és az én vétkeimért, az én áthágásaimért szenvedted el. Uram, légy irgalmas hozzám bűnöshöz, és bocsáss meg nekem. Aki ezt nem élte át, az jól teszi, ha az úrvacsorát mégis elmulasztja. Mert az úrvacsorában való részesülés feltétele mégis az, ahogy itt írva van, hogy valahányszor esztek a kenyérből, és isztok a kehelyből, az Úr halálát hirdetitek ezzel. Ha tehát az Úr halálát akarjuk hirdetni, akkor meg kellett tapasztalnunk az ő szenvedésének és halálának a jelentőségét. Ez esetben nem csak egy nagy péntek lesz számunkra, amit az egész világ ismer, ez esetben egy olyan Golgotát látunk a szemeink előtt, amire azt mondhatjuk, hogy én Krisztussal együtt megfeszítettem. Most már élek ugyan, de többé nem én, hanem Krisztus él én bennem. Ezt meg kell tapasztalnunk, át kell élnünk Istenünk kegyelméből, különben felszínességbe kerülünk. És én megkérdezlek benneteket, kinek mit használ a felszínesség, ha az elragadtatás napján nem lennénk felkészülve arra, hogy belépjünk a dicsőségbe az átalakulás után. Amire nekünk szükségünk van, az a mindenható Isten teljes áldásában részesedni. Egy önvizsgálatra, amelyet Isten színe előtt kívánok önmagamnak. Egy alázatos szívet és egy összezúzott lelket. Egy megfelelő módon megvizsgálhassuk önmagunkat az ő szent színe előtt. És ezt mi is tudjuk, Isten akkor segítségünkre lesz, hogy sikerüljön. Ahhoz a részhez, amit a legtöbben, vagy legalábbis nem mindenki járatos benne, a lábmosáshoz szeretnék felolvasni Isten ígéjéből, a János evangéliumának 13. fejezetéből. Itt a 13. fejezet 4. versétől olvasom. Ő tehát felállt az étkezésnél elfoglalt helyéről, levetette a felső ruháját, vett egy vászon kötényt, és magára vagy maga körül kötötte. Azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte megmosni az ő tanítványainak a lábát. És a maga köré kötött vászon kötényjel azután megszárította az ő lábukat. Így eljutott Simon Péterhez is. Az így szólt hozzá, Uram, te akarod megmosni én nekem az én lábaimat? Jézus pedig a következő szavakkal válaszolt neki. Amit én teszek ezzel, azt most még nem érted meg, de később meg fogod érteni. Erre Péter így válaszolt neki. Most se és soha, de soha ne most meg te a lábaimat. Jézus így válaszolt neki. Ha nem moslak meg téged, nincs részed én bennem, vagy nincs közösséged velem. Erre Simon Péter így válaszolt neki, Uram, akkor ne csak a lábamat, hanem a kezeimet és a fejemet is. Jézus így válaszolt neki, aki megfürdött vagy megmosakodott, annak nincs szüksége másra, mint a lábmosásra, hanem az ilyen ember tiszta az egész testében, és ti is tiszták vagytok, bár nem mindnyájan. Mert ő jól ismerte az ő árulóját, ezért mondta, nem vagytok mindannyian tiszták. Miután pedig megmosta nekik a lábukat, és visszavette az ő felső ruháját, és újra elfoglalta a helyét az asztalnál, így szólt hozzájuk. Megértettétek-e, hogy mit tettem veletek? Ti mesternek, tanítónak és úrnak szólítotok engem, és joggal vagy helyesen hívtok így, mert valóban az vagyok. Ezért, ha én, az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, ti is kötelesek vagytok egymás lábait megmosni. Mert egy példát adtam nektek, hogy ti is úgy cselekedjetek, ahogyan én cselekedtem veletek. Bizony, bizony, csak ugyanazt mondom nektek, egy szolga nem magasabb az ő uránál, és egy küldött vagy egy apostol nem magasabb a feladójánál, a fölött, aki elküldte őt. Ha tehát, amennyiben tudjátok ezt, üdvösségetekre lesz, ha szerint cselekeztek. Egészen idáig Jézus drága és szent szavai, de hiszen tudjátok, ha napjainkban megkérdeznétek egy prédikátort vagy lelkészt, hogyan értelmezi ezt a bibliai ígeszakaszt, nem ritkán azt a választ kapnátok, ó, ha látogatóitok vannak ugyan, akkor meg lehet pucolni a cipőjüket, vagy ehhez hasonló válaszokat kaphattok. Nos, ezt én magam hallottam egy pünkösdi prédikátortól, különben nem mondanék itt semmit, vagy bármilyen más kifogást is használnak. De testvérek és testvérnők, itt az Isten ígéjében meg van írva, egy példát adtam nektek, hogy úgy cselekedjetek egymással, vagy egymás között, ahogyan én cselekedtem veletek. És ha én az Úr, a ti mesteretek, megmostam a ti lábaitokat, ti is kötelesek vagytok egymás lábait megmosni. Bizonyára úgy van, hogy bekapcsolódik az ember értelem is, és ketyegni kezdi a kérdést, mi értelme legyen ennek, de vajon azért vagyunk itt, hogy az értelemnek megengedjük, hogy olyan kérdésekkel foglalkoztasson bennünket, amelyeket az értelem nem tud megadni és nem tud megmagyarázni. Nekünk nincs szükségünk ehhez szemléltetésre, és nincs szükségünk magyarázatra sem. Jézus azt mondta, hogy üdvösségre vezető állapotban vagytok, ha ezeket a dolgokat cselekszitek, megtartjátok, sokan üdvözülni akarnak ugyan, igenis, de a maguk módján. Csak hogy az üdvösségre jutás akkor válhat valósággá, ha a legkisebb és a legnagyobb dolgokat is beteljesítjük. A legtöbben persze a nagy dolgokat akarják tenni, amelyek olyan szépen szemet szúrnak másnak, a betegekre való kézrátételt és minden mást is, ami ezzel jár, akadnak még elég dolgok. De amikor arról van szó, hogy teljes mértékben megalázzuk önmagunkat, megfosszuk önmagunkat, és igent mondani Isten szavára. Ma reggel hallottuk azt Branham testvér prédikációjában, mindössze egy szó volt, ami meg lett szegve, és az Istentől való elválás már is bekövetkezett. Testvérek és testvérnők, de hiszen Isten nem kér tőlünk valami nagy dolgot, nem kér semmi olyat, amit nem lehetne megtenni, ami lehetetlen lenne. Egy csekéség az egész, amit kér tőlünk. Próbára akar tenni bennünket, hogy kötelezettséget vállalunk-e, vagy a saját elbízakodottságunktól felfogalkodva elmegyünk mellette anélkül, hogy figyelembe vegyük őt. Az eszünk, hogy ne mondjam, a vén kígyó azt fogja mondani nekünk, ó, de hiszen mi olyan nagy dolog van ebben? A víz ugyan a tálban van, otthon is megmoshatom a lábam. Akkor azt is lehetne mondani, de hiszen van víz a fürdőkádban, miért kellene megkeresztelkednem? Hiszen allá meríthetem magam a fürdőkádban is. Utána tovább mondhatnánk, nekem van otthon kenyerem és borom is, magamhoz vehetem tehát úgy a kenyeret, mint a bort is. ne kezdjük el Isten szent dolgait ilyen mércével becsmérelni. Itt van az élő Isten gyülekezete, és itt érvényesek azok az irányelvek, amelyeket Isten adott az ő gyülekezetének, vagy elrendelt az ő gyülekezetében. És ha vannak itt olyan emberek, akik beszélni akarnak erről az Úrral, és ilyesmi tényleg létezik, vannak olyanok, akik képmutató szenteskedéssel azt mondják, én majd imádkozni fogok azért, sőt, még bőtölni is hajlandóak. És miközben azt mondják, bőtölni és imádkozni fogok, hogy Isten kinyilatkoztassa nekem ezt a dolgot, és megmutassa. Nekem van egy jó hírem számotokra, mindnyájatok számára. Ha bőtölni és imádkozni akartok, nossza ne állja semmi az útját neki. Ez jó, és helyes is Isten előtt. De bőtölni és imádkozni azért, hogy tisztán látásotok legyen erről, úgy értem, Isten ígéje olyan világos, hogy bárki, aki meg akarja érteni, meg tudja érteni. Én nem ismerek olyan embereket, akik már évről, én ismerek olyan embereket, akik már évről évre bőtölnek és imádkoznak a tisztánlátásért, és még mindig ott tartanak, ahol évekkel ezelőtt elkezdték, mert nem vették komolyan Isten ígéjét soha. Sőt, talán még dicsekednek is azzal, hogy bőtölnek és imádkoznak, vagy imádkoztak. De testvérek és testvérnők, hadd hagyjunk mindent ott azon a helyen, ahova Isten állította őket. Amikor ez esetben arról van szó, én az Úr és a ti mesteretek, megmostam a ti lábaitokat, szó szerint ez állít a 14. versben. Ha tehát én, az Úr és a Mester, megmostam a ti lábaitokat, akkor ti is kötelesek vagytok egymás lábait megmosni. Szükséges-e újra elolvasni ezt az ígét, vagy elég világos? Mondjátok meg ti magatok, elég világos-e? Akkor áttérhetünk az úrvacsorára és a lábmosásra. Amennyiben valaki mégis úgy érezni belülről, hogy erre még nem áll készen, mi ezen a helyen mindenkinek szabadon átengedjük ennek a gyakorlatát, ugyanúgy az úrvacsorával kapcsolatosan is, mint a lábmosással is. Nem mondjuk, ezt most muszáj megtenni. Erről szó sem lehet. Hagyjátok magatokat mindnyáján Isten szellemétől vezettetni, és ezt az egyet mondom nektek. Ha Isten szelleme vezet minket, akkor Isten ígéje szerint fog vezetni minket, és akkor meg fogjuk vizsgálni önmagunkat, és mindent Isten szín elé fogunk hozni, és részt veszünk úgy az úrvacsorásban, mint a lábmosásban is. Én tudom, hogy amikor a Jeffersonville gyülekezetben voltam a Branham testvér életének idején, meg kell mondanom őszintén, hogy addig a napig ez nem volt olyan természetes számomra, mint amilyen természetes számomra ma, mint amilyen természetes lett számomra ma. De amikor láttam, hogy ő, mint egy próféta és Isten embere, az úrvacsora után lábmosást tartott a gyülekezetben, akkor tudtam, hogy mennyit tudott az óra. És tudtam, Frank, elérkezett a te időd, hogy mindent Isten ígéje szerint rendez, és az észjárást az értelemmel kapcsolatos dolgokban alkalmazni, a szellemet pedig a szellemmel kapcsolatos dolgokban használni. Ezt a két dolgot meg kell tanulnunk megkülönböztetni. Pál apostol azt ír a korintusiaknak, a természetes ember nem észleli a szellem dolgait, azok bolondságok számára, nem te? A természetes ember számára a szellem dolgai bolondságok. De azt hiszem, hogy mi elmondhatjuk, mi nem csak természetes emberek vagyunk, hanem olyan emberek, akik természetfeletti módon megtapasztalták Istent. Olyan emberek, akik részesültek az isteni természetben, és Istenünk áldásaiban is, akik meg akarjuk tartani, és be akarjuk tölteni az Úr szavát, amennyire csak tőlünk tellik, és amennyire erre az ő kegyelméből és erejéből képesek vagyunk. Nem mondja senki, ó, az a gyülekezet ott Krefeldben, ők ezt tanítják, meg azt tanítják. Ha valaki mégis azt akarja mondani, akkor mondja, a gyülekezet pontosan azt tanítja, amit Jézus is tanított. Akkor hivatkozhat mi ránk is, vagy az Úr gyülekezetére. De csak azt mondani, hogy Frank testvér, vagy a krefeldi gyülekezet ott, ezt senki sem teheti meg. És mi nem csak mondjuk, hanem komolyan is gondoljuk, hogy Isten visszahozott minket, mint az ő népét, minden nyelvből, népből és nemzetből, minden zűrzavarból és minden saját útainkból és nézetünkből kiragadott bennünket, és hallottuk a Branham testvér prédikációjában, mielőtt valaki befogadná az újat, le kell mondania a régiről. Mielőtt valaki beléphet az isteni világba, ki kell lépnie a saját világából. És akkor Jézus Krisztus gondolkodás módja lesz mindannyiunkban, és Isten megáld bennünket az ő kegyelmének gazdagságából. Amen.